Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Az egyik kedvenc magyar közgazdászom és közéleti személyiségem, Róna Péter, idén 80 éves. Egy születésnapi ünnepséget szerveztek neki Corvinus Egyetemen, a második reformkor alapítvány. Ennek az eseménynek a keretében felkértek arra, hogy egy köszöntőt mondjak Róna Péternek, ez következik most.
Tisztelt ünnepők! Köszöntőt mondani nehéz feladat. A köszöntő ugyanis arról szól, hogy szembedítsélünk valakit. Sajnos a mi kultúránkban ez általában akkor szokott megtörténni, ha az nem őszinte, ha hízelegni akarunk, ha valakitől akarunk valamit. Errefelé sajnos nem szokás, hogy valakinek a szemébe mondjuk csak úgy, minden érdek nélkül, főleg nem hosszasan, hogy miért kedveljük őt, hogy mit tartunk a jó tulajdonságainak. Mifelénk még a törődést is simfeléssel, korholással akarják kifejezni. Ezért általában a köszöntők minimum üresek, rosszabb esetben hamisak és kínosak. Ennek ellenére most szívesen vállaltam el Róna Péter köszöntését. Miért? Andrássy Ivánnak van egy életút könyve, egy beszélgető könyve Róna Péterrel, aminek a nyitó fejezetében azt hiszem fején találja a szöget. Azt írja, Róna Péter az a ritka ember, akit ismerek, mégis szeretek és tisztelek. Pontosan így vagyok vele én is. A legtöbb híres emberről, ha közelebbről megismerem őket, kiderül, hogy sokkal problémásabbak, mint gondolnánk. Róna Péter azonban sok év után is pont olyan, ami ennek a tévéképernyőn láthatja bárki. Komoly, nyugodt, okos, türelmes, megfontolt, lassú, becsületes úriember, akinek erős véleménye van. Jó, hogy Péter megérte a 80-at, és jó, hogy egészségben érte meg. Az elmúlt években fájóan sok nagy alak hagyott itt minket túl korán, velük már nem lehet párbeszédben és vitában lenni. Ezért óriási lehetőség, hogy Péterrel még bőven lehet. Azon gondolkoztam, miközben ezt a köszöntőt írtam, hogy Péter hiába 80 éves, nincs benne semmi bácsis. Nem kell vele előzékenynek lenni. Az én köszöntőm elsősorban egy közgazdász köszöntője lesz, Péter közéleti munkásságáról nem fogok sokat mondani, azt egyszerűen csak nagyon tisztelem, hogy úgyis esik szó róla az ezt követő életút beszélgetésben. Leginkább azon csodálkozom, hogy hogy van ennyi energiája részt venni ebben a borzalomban, amit magyar közéletnek nevezünk, ami csupa gyűlölet, személyeskedés, szekértáborharc, árulás. A magyar értelmiség jobban hasonlít egyfajta körkörös kivégző osztagra, mint a világot értelmezni képes, hasznos csoportosulásra. Ebben a közegben egyetlen egyfajta hozzáállás marad annak, aki nem akarja hagyni, hogy a sötétségé maradjon a terep, ez a hozzáállás a méltóságé. Nem felvenni a kesztyűt, nem belemenni a személyeskedésbe, megmaradni a témánál, a tényeknél, képviselni egy jól kijelölt álláspontot, és remélni, hogy létre lehet hozni az értelmes vitát, amelyik előre visz. Ez lelkileg nagyon fárasztó szerep, mivel a közeg rosszindulatú, a folyamat többnyire terméketlen. Azt hiszem, a legtöbben azért tisztelik Pétert, mert kitart, és mert egy elegáns, felülemelkedő hozzáállást visz ebbe a haszontalan millióbe. De mondom, engem jobban érdekel Péter szakmai munkássága, Elsősorban azért, mert közgazdászként nem veszik el egy szűk szakmai területen, hanem felismeri, hogy erre most nincs idő sajnos, mert a problémák átfogóak és sürgetőek, és ha ő nem teszi, akkor nincs, aki ezen a szinten megszólaljon. Nem önmagáért vagy megélhetésből űzi a közgazdaságtant, hanem mert azt gondolja, hogy az egy eszköz a társadalmi problémák megoldásában. Igazi big picture guy. Felismeri és szem előtt tartja korunk valódi nagy problémáit. Melyek ezek? Mindenek előtt a fenntarthatatlanság kérdése minden értelemben. Elsősorban nyilván a globális klímaváltozás szempontjából. Miközben a rövid távon rengeteg komoly, súlyos problémával kell megküzdenünk, a koronavírustól, a demokráciák haláláig és Ukrajna-orosz megszállásáig, az emberiséget kollektíven fenyegető legnagyobb és legsürgetőbb veszély továbbra is a klímaválság. Ráadásul az olyas valami, ami ellen nem, hogy nem teszünk semmit, hanem az adatok, a tények szerint még folyamatosan rontunk is a helyzeten. Márpedig ez mindenek előtt egy közgazdasági kérdés, a klímaváltozást a növekedésre épülő gazdasági rend, a kapitalizmus okozza. Kérdés, hogy meg lehet-e ezt haladni. Kérdés, hogy meg lehet-e ezt tenni még időben, és hogy milyen gazdasági rend következik majd utána. Az már egy másodlagos kérdés, hogy ezt a gazdasági rendet még kapitalizmusnak fogják-e hívni, vagy sem. Nem véletlen, hogy Péternek Magyarországon a zöldek lettek többé-kevésbé a szellemi otthona. De a fenntarthatatlanságnak van anyagi dimenziója is, és Péter ezt is világosan látja. Ez nem más, mint a globális eladósodás kérdése. Még a kapitalizmus szerelmesei, mert bizony ilyenek is vannak, azt gondolják, hogy az alternatív gazdasági rendszerek kudarcai és hiánya azt jelenti, hogy a kapitalizmus problémamentes. Péter világosan látja, hogy nem az. Felismeri, hogy a kapitalizmus évtizedek óta csupán adósságból képes működni és fennmaradni. Magánadósságból és államadósságból. Van köztünk egy kisebb vita arról, hogy melyik mennyire fontos, de ez nem lényeges. A hangsúlyos elem az, hogy ez a gazdasági rendszer már összeomlott volna, ha nem tartaná életben az adósság, és ezt az emberek többsége nem látja. Mindezt nem lehet azzal elintézni, hogy majd szépen eltöröljük az adósságokat, mert bizonyos adósságok esetében ez szintén nem így működik. Amikor ezeket nem fizetik vissza, az válsághoz vezet, és hogy korunk egyre szaporodó krízisei esetében látjuk, ez a hétköznapokban a cégek bezárását jelenti, munkahelyek elvesztését, megélhetési válságot, kilakoltatásokat, a helyi közösségek dezintegrációját. Péter világosan látja, hogy a gazdasági kérdéseknek hétköznapi hozadéka van, az adósságkapitalizmusnak tétje van. Sok magyar közelről látta ezt a devizahitelezés esetében, amely ügyben Péter az egyik legmarkánsabb megszólaló volt. De a probléma mélyebb és szélesebb, mint a magyar devizahitelezés, a 2009-es amerikai pénzügyi válság, vagy az eurozóna válsága. A kapitalizmus egésze világszerte adósságból zakatol tovább. Van ennek egy jelentős irodalma, Wolfgang Streeck, Steve Kinn, csak kettőt említsek, de a magyar értelmiségen belül nagyon kevesen vannak, akik igyekeznek megteremteni az ezzel kapcsolatos tudatosságot, ezért a magyar társadalom probléma horizontján ez a kérdés azt hiszem nincs is rajta. A kapitalizmus másik súlyos problémája, ami viszont rákerült már a magyar társadalom problématérképére is, a társadalmi egyenlőtlenségek kérdése. Péternek ebben óriási érdemei vannak. Ami Thomas Piketty bemutatott globálisan, tudnélek, hogy a jóléti újraelosztás nélküli kapitalizmus szélsőséges egyenlőtlenségeket hoz létre, az Péterrel együtt többünknek sikerült a magyar esetben is témává tennünk. Ma már ez rendszeresen szerepel az újságcikkekben, de én meg emlékszem rá, amikor nem is olyan régen, egyszerűen nem volt helye a magyar sajtóban. A rendszerváltás után az volt a megközelítés, hogy innentől kapitalizmus lesz, abban pedig az egyenlőtlenségek természetesek, nincs ezzel mit foglalkozni. Sokan mind a mai napig ezzel intézik el a problémát, hogy ja kérem, nincs már kommunizmus, nincs már semmi szégyellnivaló abban, ha valaki meggazdagszik. Sőt, a szégyellnivaló a szegénység, mert akkor biztos rosszul csinál valamit az illető. Ilyen egyszerű. Gazdag jól csinálja, szegény rosszul. Nem szabad utálni a gazdagokat, mert ők a kapitalizmus kreativitását és szolgalmát képviselik. Még majdnem Nobel-díjas magyar közgazdászok is mondta ilyet, a magyar társadalomtudomány krénye. Miért? Mert ők a szovjet rendszerben szocializálódtak, és először hittek benne, utána pedig mélységesen csalódtak. A csalódást persze meg lehet érteni, az a rendszer mérhetetlen károkat okozott, ami viszont érthetetlen az az, hogy ettől ez az értelmiségi réteg a kapitalizmus kritikátlan apologétájává vált, annak ellenére, hogy ömlenek ránk a tények, hogy mekkora bajok vannak ezzel a gazdasági rendszerrel is. Sőt, ömlik ránk a nyugati társadalomtudományos elemzés is, ami szintén ezt mutatja be. A magyar közgazdász társadalom nagy része azonban tudomást sem vesz ezekről a tényekről és erről az irodalomról. Én ezt annak tudom be, hogy a pszichológusok szerint a legtöbb ember csak egyetlen szocializáció megy keresztül, nagy ritkán kettőn, de három szocializáción szinte sosem. Akiknek a szovjet rendszer volt az első szocializációjuk, azoknak elég nagy kihívás volt megküzdeni annak fenntarthatatlanságával, kegyetlenségeivel, az általa okozott májigható károkkal, és végül az összeomlásával. Elég nagy feladat volt hozzáigazodni az új, poszt-szovjet korszak kapitalizmusához, újra szocializálódni lelkileg, értékrendszerben, élet- és karrier stratégiákban. Egy harmadik szocializáció már nem megy, főleg idősebb korban nem. Azt már nem veszi be a lelkük, hogy a kapitalizmus is fenntarthatatlan, hogy ez is ugyanúgy gigantikus károkat okoz, hogy ettől is távolságot kellene tartani és kritikusnak lenni. Főleg, ha az ember munkássága arról szól, hogy itt a történelem vége, a kapitalizmus győzött, a kapitalizmus garantálja a demokráciát, a kapitalizmus garantálja a fejlődést. Könnyebb megmaradni abban az illúzióban, hogy az ember végül is a történelem győztes oldalán öregedett meg, mint szembenézni egy újabb kudarccal. És itt nagyon érdekes a kontraszt Péterrel. Péter ugyanis nem itt, nem a szovjet típusú rendszerben nőtt fel. Neki nemhogy nem volt korai kötődése a rendszerhez, hanem kifejezetten ellensége volt annak, el is ment hamar. Nem kellett kompromisszumokat kötnie a szovjet típusú rendszerrel, amelyek máig terhelnék a lelkét, és amelyek esetleg kiderülhetnének róla. És nem is kellett újra szocializálódnia, amikor a szovjet típusú rendszer összeomlott, mert sosem hitt benne. Ez itt egy kulcsmozzanat. Magyarországon felnőtt, középkorúan Magyarországra bezárt emberek fenntartottak magukban egy illúziót a nyugattal kapcsolatosan. Számukra az mindig is egy közel, tökéletes világ volt. Egyszerűen szükségük volt a nyugatra, mint utópiára, a létező szocializmus kilátástalanságával szembeállítva. Mivel én magam sem Magyarországon nőttem fel, és egy későbbi generációhoz tartozok, egy gyerek voltam a szovjet rendszerek összeomlásakor, erre a jelenségre mások ébresztettek rá. A később jogsorsa érdemes Schöpflin György mondta először Londonban, még az egyetemi szobájában, hogy vegyem észre, hogy a budapesti liberális értelmiségi barátai egyszerűen nem ismerik a nyugatot, soha nem éltek ott igazán, él bennük egy rendíthetetlen, de hamis kép a valójában sehol sem létező, normális országból. Aztán Bence György filozófus be is vallotta ezt nekem, kvázi belülről, egy magánbeszélgetésben. A dolog Dávid Ibolyával és a késői MDF-fel csúcsosodott ki, ahol egy párba terelték a 90-es évek teljes értelmiségét, és ez a normális ország elnevezésű nyugatvízió lett a közös nevező. Csúfos bukás lett belőle, volt 2022-ben is egy hasonló kísérletben. Péternek ilyen illúziói sem voltak. Amerikában nőtt fel és csinált karriert. Élt és dolgozott Londonban. Beutazhatta a világot szabadon. A bankot, amelyet vezetett, japánok vették meg, ezért oda is kellett járnia. Válságmenedzser volt Ausztráliában és Norvégiában. Ismerte és belakta a nyugati világot, annak egészen különböző kapitalizmus válfajait, és látta annak az időbeli változását is, a jóléti államok lebontását, a Reagan, Thatcher, Blair és Schröder féle neoliberalizmus térhódítását. Péternek nem voltak illúziói 1989-ben, nem csak azt látta, hogy a kapitalizmus nem problémamentes, ideig a magyar értelmiség őszintebb része is eljutott, igaz nem túl sokan, és csak jóval később. De Péter azt is látta, hogy kifejezetten súlyos válságban van a kapitalista rendszer. És ettől nem lett nyugatellenes, vagy illiberális, mint oly sokan Magyarországon, mert nem gondolta, hogy a megoldás kulcsa keleten lenne. Ha baj van, azt nyugaton kell megoldani, azt a nyugatot kell rendbe rakni, amelyhez Magyarország tartozik. Pedig sok más lehetősége lett volna. Hazajöhetett volna a kapitalizmus kritikátlan megtestesítőjeként, mint tették páron. A nyugatra szakadt kapitalista nagybácsi, aki hozza a pénzét és megmondja a tutit, de nem jön ide élni. Mint egyfajta Soros György, van olyan barátom, aki szerint Róna Péter még hasonlít is Sorosra megjelenésben, de Péter nem így döntött. De akár el is felejthette volna az országot, hiszen volt pénze és karrierje, élhetne boldogan Long Islanden, ahol ha jól tudom, van egy szép háza, vagy Toszkánában, vagy bárhol lovakat és teheneket tartani, sajtot gyártani, a családdal lenni bárhol lehet a világban, ha az ember vagyonos. Soros Györgynek érdekes módon volt egyébként egy bátyja, Pál, aki így is döntött, öcsével ellentétben hallani sem akart emigrálása után Magyarországról, okozott ez neki elég fájdalmat. De Róna Péter akart valamit kezdeni Magyarországgal. Próbáltam megfejteni az András Edivárféle életútkönyv olvasása közben, hogy miért. Arra jutottam, hogy egyrészt azért, mert Róna Péter már nem volt egészen kisgyerek, amikor 1956-ban édesanyjával elhagyták Magyarországot. Ahhoz épp eleget élt itt előtte, hogy kialakuljon a kötődése, ahhoz viszont nem eleget, hogy az itteni szocializáció, attitűdök és működési mechanizmusok lehúzzák a szárnyait. A másik megfejtésem az volt, hogy a szovjetikusú berendezkedés Magyarországon egyszerűen nem tartott sokáig. Az 50-es évek elejére konszolidálták, a 80-as évekre már szét is esett, és a 70-es évektől már lehetett nyugatról Magyarországra jönni, ahogy ezt Péter tette is, méghozzá a Szent Koronához kötődő ügyékben. Azaz az egész körülbelül addig tartott, mint a rendszerváltástól máig tartó időszak. Ennyi idő alatt, bár nehezen, de fennmaradt a remény, hogy egyszer még lehet valamit tenni Magyarországért, Magyarországon. Az persze nem látszott akkor még, hogy ennek a legnagyobb gátja maga az az értékrendszer lesz, amivel a magyarok az új, szabad világnak nekiláttak. Péter ugyanis a baloldaliakkal szemben nem menti fel a hétköznapi kisembert sem. Miközben látja, hogy az alacsony bérek, az esélyteremtő alrendszerek hiánya és a rossz minőségű tömegmédia hogyan nyomorítja a hétköznapi emberek életét Magyarországon, de Péter mégsem gondolja, hogy ne lenne felelősségük nekik is. A kiállás, az érdekképviselet, az aktivizmus, a szolidaritás, az összefogás hiánya miatt saját jövőjüket vesztik el az emberek. Ha a családba és a magánéletbe húzódnak vissza, a nem hajlandók szakszervezetekbe, pártokba, civil szervezetekbe belépni, ha nem hajlandók harcolni a béreikért, jobb munkakörülményekért, kiállni a korrupció ellen, akkor ne csodálkozzanak, ha úgy érzik, ez az ország nem értük van, hanem a felettük vasáskodókért. Mindezeket senki más nem fogja megtenni helyettük. Ne csodálkozzanak, ha azt érzik, hogy nem a szolgálom és a munka számít. A nem hajlandók minden embert egyenlően, fele barátként kezelni, ha lenézik a cigányokat és elnyomják a nőket, ha egyedül hagyják az időseket, akkor ne csodálkozzanak, ha az előbb-utóbb visszaüt rájuk is. Ezt a passzivitást nem lehet megmagyarázni a szegénységgel. A 19. századi munkások sokkal nagyobb nyomorban fogtak össze, és szerveztek illegális szakszervezetet, miközben a rendőr rájuk lőtt a tüntetésen. A háború elől menekülőket a legszegényebb társadalmakban is segítik világszerte. A korrupció ellen a szomszédos, volt államszocialista országokban is fellépnek. Az a gondolat, hogy Pestről menjenek le politikusok és értelmiségiek, hogy képviseljék a népet, az egy téveszme. A népet csak saját maga tudja képviselni, aki áll magáért. Ezt nem lehet felülről csinálni. Péter ezt is látja, és nem fél elmondani újra és újra, pedig ez nem népszerű, mint kiállni a devizahitelesekért. Ahogy fogalmaz, sok tekintetben ez Koppány és nem István országa maradt, a kereszténységét külsőség, a tekintélyi elvűség és a hierarchia, formalizált szimbólumrendszere, nem mélyen megélt szeretet, együttérzés és közösség, ahogy annak lennie kellene. Róna Péter élete elképesztően izgalmas volt eddig is. Ez például látható abból, hogy ki mindenkit ismert meg. Egyszer sétáltunk kettesben Kaposvár főutcáján, éppen lelkesen meséltem neki a friss kutatásaimról, hogy a II. Világháború után volt a görög jegybanknak egy fantasztikus elnöke, a Xenofon Zolotasz, igen, ismertem, jóban voltunk, Dünnyügyi közben hikat baritonyával Péter. Hú, mondom, ennek az embernek nem lehet olyat mondani, nem csak, hogy ismeri egy relatíve periférikus ország gazdaságpolitikáját évtizedekre visszamenően, hanem még személyesen a szereplőket is. Másik alkalommal csináltam egy PowerPoint prezentációt, mire illusztrációként ráraktam Balassa Bélának az interneten felelhető egyetlen fotóját. Balassa Béla magyar származású közgazdász volt, sajnos itthon nem annyira ismert, de világszerte nagyon is. Egyszer csak felhív telefonon Róna Péter, hogy ez ott a képen nem Balassa, mert ő jóban volt Balassával, és nem így nézett ki. És ez csak két példa. A már hivatkozott interjú kötetből kiderül, hogy jóban volt Szilárd Leóval, Márai Sándorral, Romano Prodival, még ki tudja kivel. Ismerte Kádor Miklóst, és értette is, miközben Magyarországon olyan közgazdászok adogatnak egymásnak Kádor díjakat, akik olyan közgazdasági nézeteket vallanak, amelyek ellen Kádor annak idején küzdött. Együtt járt Oxfordban egyetemre Bill Clintonnal, Amerikában pedig kapcsolatba került a Bush klánnal. Ez a rengeteg ismerős még egy Münchhausen bárónak is sok lenne, de Róna Péter nem Münchhausen báró, minden egyes ilyen eset jól dokumentálva van, ha valakinek lennének kétségei. És nem csak az embereket ismerte, hanem az eszméket is, amelyeket képviseltek. Olyanok bántották Róna Pétert Magyarországon, hogy nem igazi közgazdász, akik fele annyit sem tudnak a közgazdaságtan történetéből, mint Péter. Magyarországon tanítják a főáramú neoklasszikus közgazdaságtant, meg Keynes gyanánt a Higgs-féle ISLM modellt, ami nem igazi Keynes, hanem annak a meghamisítása, visszavezetése a neoklasszikus keretrendszerbe, ahogy ezt egyébként maga Higgs is bevallotta a 80-as években egy cikkében. A legtöbb magyar közgazdász ennyit ismer, és ez alapján azt gondolja, hogy joga van lenézni Rónát, aki olvasottabb nála, viszont amit mond, az nem illik bele a neoklasszikus keretbe. Eleget dolgoztunk és vitáztunk ahhoz, hogy kiderüljön számomra, hogy Péter ismeri nem csak a neoklasszikusokat és az azokkal szembeni kritikákat, hanem a valódi kényszt, azaz a posztkényszerűségeket is, a viselkedés közgazdaságtant, ismeri a nem növekedés közgazdaságtanát, Minskyt, a modern monetáris elméletet, mert azzal sajnálatomban nem ért egyet, és még ki tudja hány iskolát. Valamint ismeri a közgazdaságtudománynak a tudományfilozófiai, episztemológiai kritikáját is. Ez az, ami a leginkább foglalkoztatja, és amivel tényleg a világ élvonalával együtt dolgozva foglalkozik Oxfordban. Aki nem hiszi, nézze meg a könyveket, amelyeket publikálnak. Amikor a magyar fejlődésről gondolkozik, vagy a pénzügyi rendszer szabályozásáról, vagy az eurozónáról, akkor nem csak a neoklasszikusabban van a fejében, hanem ezeknek a kritikája is. Ami talán még fontosabb, nem szekértáborok alapján válogatja meg a szakmai véleményét. Egyetlen példa, attól, mert Matolcsi György nem lelkesedik az euróért, Róna Péter még nem érzi kötelességének, mint túlságosan sokan, hogy akkor automatikusan az ezzel ellentétes pozíciót vegye fel, azaz, hogy kritikátlanul lelkesedjen az euróért. Sokan, akik itt vagyunk ma ebben a teremben, saját szemünkkel láthattuk, amit higgadt alapossággal szedte szét Reinhard Bütikofer lelkes európárti agitációját, aki a zöldek felelőse volt a témában az Európai Parlamentben. Bütikofer a vita után füstölgött a büfében. De semmi más nem történt, csak egy higgadt szakmai vita, amelyet ritkán lát az ember euróügyében. Ugyan Péter a zöldek oldalmesdjéjén politizált, ha a szakmai meggyőződése az volt, hogy az eurozónának bizony van hátulütője is, akkor ezt mondta, még akkor is, ha ez szembe ment szellemi otthonának hivatalos vonalával. Az ilyen attitűd rendkívül hiányzik Magyarországon, ahol azonnal az ellenfél szekértolójává nyilvánítanak bárki, ha annak legőszintébb szakmai véleménye nem egyezik a politikailag elvártal. Nem kerülhetjük meg itt a devizahitelezéssel kapcsolatos vitát sem, ahol ismert módon felvetette az akkori kormány, a jegybank és mindenek előtt a kereskedelmi bankok felelősségét. Azért nem kerülhetjük meg, mert sokat szemében ettől vált ismerté. Vagy személy szerint nem teljesen értek egyet a név szerint is említett körrel, az azonban rendkívül fontos volt, hogy valaki megnevezzen felelősöket. Magyarországon túl sokszor, túl sok mindennek nincs felelőse. Következmények nélküli ország rendszerről rendszerre és botrányról botrányra. Ha nem is volt talán megfelelő a kör, és mondom szerintem nem volt az, jegybank talán többet tett a devizahitelezés megállítására, mint Péter gondolja, ezt civilizált közelrepülő országokban higgadt vitában kellett volna végigvitatni, nem kicsinyes karaktergyilkossági kísérletekben Róna Péterrel szemben, amiket ráadásul 5 percen belül cáfoltak az érintettek. Remélem egyszer még lesz lehetőség erre a higgadt tisztázásra, biztos vagyok benne, hogy Péter nem állna ellent. Amit Róna Péter képvisel Magyarországon, arra óriási szükség van. A mélyen tájékozott szakmaiságot képvisel. A lényeglátást. A higgadtságot, az elegáns vitastílust, a személyeskedés kerülését. A világjártasságot. A megoldásorientált hozzáállást, a közéleti elkötelezettséget, a korrupciómentességet, a külsőségek nélküli hitet, a szolidaritás és az empátiát. Észak-Nyugat-Európában az ilyen embert megválasztanák valamilyen fontos tisztségre, mert ott senkinek nincs szüksége vezérekre és állandó harcra. Ma Magyarország nem ilyen. Mi maradt Péternek? Az, amit már említettem, a méltóság teljes részvétel a közéletben, egyfajta magányos oszlopként, amelyről lepereg minden méltánytalanság, még akkor is, a napi szinten gyakran, ez borzalmasan fájdalmas és kilátástalan lehet belülről. Nemrég szembe jött velem az adat, a jelenleg élő legidősebb ember a Földön 118 éves. Teljesen világos, hogy mit kívánok volna Péternek. Azt, hogy éljen ő is legalább eddig, egészségben, és élje még meg, hogy Magyarországból egy olyan ország lesz, ahol ő nem kivétel, nem ritkasság, nem ellenáram, hanem ő a főáram. Boldog 85. születésnapot kívánok!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.